Bethlehem, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa vasárnap elhagyta a Gemelli kórházat, visszatért a Szent Márta házba. A hírt, hogy Ferenc pápát március 23-án elbocsátják a Gemelli klinikáról, és visszatér a vatikáni Szent Márta házba, szombat este jelentették be a világsajtónak a Gemelli kórház orvosai. A hetek óta tartó javulás után a Szentatyára a Szent Márta házban hosszú lábadozás vár még, mielőtt újra megkezdi megszokott tevékenységét. Március 26-ától indul a vidéki otthonfelújítási program a nyugdíjasoknak, írja a Híradó portálja. Fónagy János a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára fontos feladatnak nevezte a megfelelő lakhatási körülmények biztosítását az időseknek. Közlése szerint ezért döntött úgy a kormány, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasoknak is lehetővé teszi, hogy pályázzanak a vidéki otthonfelújítási programban. Közlése szerint legfeljebb 3 millió forint visszanemtérítendő támogatásra lehet pályázni, a felújítási költségek maximum 50%-ára. Az otthonfelújítási munkák előfinanszírozására 6 millió forintos kedvezményes hitelkonstrukció is elérhető, amelyre az állam kamattámogatást nyújt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően az energiaügyi miniszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, írja az Agroinform. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy ezentúl nem lehet úgy kezdeni egy esztendőt a mezőgazdaságban, ahogy azt eddig tettük. Szigli Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vízgazdálkodási és fenntarthatósági környezetügyekért felelős osztályának elnöke elmondta, hogy hiányzik a téli feltöltő csapadék a földekből. Novembertől február végéig gyakorlatilag mérhetetlen volt a lehullott csapadék mennyisége, de az előrejelzések szerint várhatóan a tavasz csapadékosabb lesz, mint a mögöttünk hagyott tél. A terméshozamokon is látszik majd a csapadék hiánya, ami miatt szakmai problémák lehetnek. Idén 13. alkalommal valósul meg a TESZED, önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció, hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Az akció szervezője és koordinátora a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen varázsoljuk tisztábbá környezetünket. Az idei TESZED akcióra 2025. április 7-e és 13-a között kerül sor. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként való csatlakozással. Regisztrálni az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb 2025. március 27-én 16 óráig lehetséges a selektalok.hu/TESZED oldalon. Börzsönyi vadmacskák mutatkoztak be a kameráknak. A vadmacskák titokzatos életébe ritkán nyerhetünk bepillantást, de most egy különleges pillanatot sikerült megörökíteni a Dunai-Poj Nemzeti Parknak. A Börzsöny egyik legkedveltebb vadmacskája kamerák előtt mutatta be újdonsült párját. Ha az életkörülményeik továbbra is megfelelőek lesznek, 63-66 napos vemhességi idő után utódokat hozhatnak a világra, olvasható a Dunai-Poj Nemzeti Park bejegyzésében. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka második felében délnyugat-nyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, így reggelre már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat-észak-keleti mozgással kisebb-nagyobb csapadéktömbök vonulnak, majd hajnalra egy újabb, kiterjedtebb csapadékzóna állhat össze, amely kisebb eséllyel az észak-nyugati tájakat érintheti. A déli eszél veszít erejéből, sőt hajnalra a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Mai műsorunkban Fehérvári Őrsi Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és Guba András, a Szapiencia Innováció és Hálózatok Intézetének vezetője beszélget a belső békéről és harcról. Maradjanak velünk!
Szent Benedek regulájában van egy olyan mondat, amit a Zsoltárostól idéz. Amúgy Szent Benedek 1500 évvel ezelőtt élt, és ő nekünk bencéseknek a alapító atyánk, az ő szabályát követjük, és ő azt mondja, hogy keresd a békét és járj utána. Ami számomra azt jelenti, hogy a béke nem egy olyan állapot, ami itt van a kezemben, amit már megszereztem, hanem valami olyasmi, ami utána járást igényel, és keresést, és ez a meditatív béke, ez azt a szerzetesi életemnek, meg talán mondhatom, hogy más szerzetesek életének a kezdetéhez visszavezető vágyat is magában foglalja, hogy az imádságban annak idején én a békét és a megnyugvást kerestem. Az Istenben való elcsendesedést, a kiengesztelődést. Azt is mondhatnám, hogy valamiféle szépséget vagy harmóniát. Tehát amikor becéloztam magamnak azt, hogy miért ülök én le az Isten színe elé, akkor ebben nagyon erősen ott volt az a elképzelés, nem hiedelemnek mondanám, annál erősebb, hogy amikor imádkozom, akkor valami szétszálazódik, megnyugszik, révbe ér, elcsendesedik. Én ezt a fiatalkori vágyamat szeretném egy cím kiinduló pontjaként megtenni.
Én a másik részéhez tudok kapcsolódni ennek a címnek. Tudnélek, a szerzetes életem kezdetén semmi közöm nem volt az imádsághoz. Tehát hallottam sokat róla, próbálkoztam is, de semmi olyan nem tudok megnevezni a szerzetes életem elején, ami imádságnak nevezhető. És ezt eléggé, hát szégyeltem annak idején, és próbáltam beslisszanni a szerzetes életbe ezzel a hiányossággal. Viszont rengeteget harcoltam magammal, a testemmel, főleg fizikailag, sokféle módon, és ebben a harcban, amit így megéltem, abban szereztem olyan tapasztalatokat, amiket így föl tudtam mutatni, hogy van valami, amihez tudok nyúlni, amivel tudok valamit kezdeni, aminek köze van hozzám, meg talán az Istenhez. És amikor meghallottam ezt a sorozatot, hogy a békéről lesz szó, akkor rettentő dühös lettem, és azt mondtam, hogy nem, a békéről nem, a harcról, arról szívesen. És akkor hát így alakult ki ez a cím, tulajdonképpen a két végletből. És akkor leültünk, számot vetettünk azzal, hogy mit is tudnánk mondani erről. Mert hogy így, az nagyon világos lett, hogy ez ketten nagyon szívesen ebből a két végletből. A Szentíráshoz menekültünk, hogy hát ha van valami, ami azt, ami így fölöthet bennünk, azt igazolja. Vagy legalábbis teret ad neki. És akkor az első.
Az Efezusi levél 6. fejezetéből a 10. verstől kezdődő szakaszthoz lyukadtunk ki. Ez lesz az egyik ilyen kiinduló szövegünk. Végül erősödjetek meg az Úrban, az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Talpra hát! Derekatok felövezve az igazsággal, rajtatok a megigazulás mellvértje, lábatok szilárd a béke evangéliumában. Minden körülmények között fogjátok a hit pajzsát, amelyel kioldhatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, azaz Isten szavát. És ez a páli szöveg, ez azt mutatja, hogy Krisztus halála után néhány évtizeddel a születő keresztény közösség egy teljes katonai felszerelésben, hiszen ezt írja le Pál a sisaktól kezdve egészen a kardon, pajzson keresztül a saruig minden felsorol, hogy a lelki életnek ez egy ilyen érvényes metaforája, hogy egy harcra kész katonaként ábrázolja a keresztényt, akinek a kezében ott vannak azok az eszközök, amelyekkel küzdeni tud valami ellen, vagy valakik ellen, és valamiért. És tulajdonképpen a nagy keresztény és nagy szerzetesi hagyomány így beszél a lelki életről, mint harcról. Ennek a tapasztalatnak és ennek a metaforának az erejében.
Hogy ezek a harcok milyen területeken is folynak, ehhez hívtuk segítségül Jézus életének egy bizonyos mozzanatát, amit szeretnék így megint csak felolvasni, hogy emögé a pajzs mögé bújva el tudjuk mondani, amit szeretnénk. Akkor Jézus a lélek a pusztába vezette, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éve ebből tölt, végül megéhezett. Ekkor oda ment hozzá a kísértő, és ezt mondtam. Ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérre él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ekkor magával vitte az ördög a szent városba, és a templom oronzatára állította, és így szólt. Ha Isten fia vagy, vesd le magad, mert meg van írva, angyalainak parancsol a te érdekedben, sőt, tenyerükön hordoznak téged, hogy kőben esd lábadat. Jézus ezt mondta, az is írva van, ne kísértsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas helyre, és megmutatta neki a világ minden országát, és azok dicsőségét is, azt mondtam, mindezeket neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Akkor így szólt Jézus, távozz Sátán, meg van írva, ugyanis az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta az ördög, és íme angyalok jöttek, és gondoskodtak róla. Három terület mindenképpen van, ahol meg kellett küzdeni ezekkel a hatalmasságukkal, Jézusnak magának is, és valahogy a kicsit csatlakoznánk hozzá, hogy ezeket a területeket így végigvegyük. Az első, ahol Jézusnak küzdeni kellett, az a kenyér, és az minket a testünkhöz visz, hogy van itt egy valami, amiben vagyunk, vagy akik mi vagyunk, nem lehet tudni pontosan, és hogy a saját élete van, akar mindenféléket, és néha ezzel nem értünk egyet. És nem akar engedni. És mindenféléket ajánl és kíván.
Mindenféléket ajánl és kíván, és nem akar engedni. Most a napokban egy magyar fizikussal és evolúcióbiológussal készült interjút hallgattam, még benne vagyok, Szilágyi Andrásnak hívják. Ő beszél arról, hogy a homo sapiensnek, vagyis nekünk, az agyunkban ez az előső lebeny mennyire ilyen vékony védőhálót képez azokkal a készítéseinkkel szemben, amelyek nagyon ősi, állati korunkra vezetnek bennünket vissza. Tudnélik azokkal, hogy például, amikor ételt látunk, akkor az a készítésünk támad, hogy abból minél többet azon nyomban meg kell lenni. Ha cukrot tartalmaz, akkor még többet, és ha zsírt, akkor még többet, mert akkor abból többet tudunk eltárolni későbbiekre. Ezek nem ilyen tudatos késztetések, hanem nagyon erősen ősi tapasztalatokból belénk kivódott valami. Én egyébként nagy családból jövök, ahol nem voltunk túl jól módúak. Én utolsó gyerek voltam, és nálunk még ilyen spártai körülmények uralkodtak, hogy nem a legkisebb volt, a legelkényeztetettebbek, hanem a felosztott javakból, alapélelmiszerekből mindig volt elegendő, de ami finom volt, abból kevés volt. Azt így hat felé elosztottuk, és akkor nekem jutott az utolsó darab, és mindmáig látom azt, hogy milyen erős készítés, hogy nekem is jusson, hogy én is kapjak belőle. Adott esetben az ember még éjjel is kimegy a hűtőszekrényhez, és bemegy, hogy maradta még a túrótortából, vagy a sajtból, vagy egyebekből. Hogy van egy ilyen késztetése a testnek, ami egyébként egy másik témához is oda vezet bennünket, és ezek a vágyódásaink és a sóvárgásaink.
Én azt hiszem, hogy 11 éves voltam, amikor a szüleim elé álltam, és azt mondtam, hogy pap szeretnék lenni. Szerintem akkor még semmi fogalmam nem volt valójában arról, hogy vannak nők a világon. Nem voltak, mint szóval nem volt ilyen differenciált a világképem. Ez világos irány szabott annak, hogy az hol a helye a nőknek az életemben. És ahogy cseperedtem, mondjuk azt, hogy lett közem ahhoz, hogy férfi vagyok, hát igen érdekes vágyódásuk, indítatásuk és vonzódásuk jelentettek bennem, és nyilvánvalóan ezek mind a hivatásomtól elvittek volna, hogyha engedelmesem neki, tehát ez a részem az ellenség volt. És egy dolgom volt vele, hogy legyőzzem ezt a belső késztetésemet, és nagyon haragudtam erre az oldalamra, mert beszennyezett, így láttam, és hogy ezt a küzdelmet, mert éppen a belső harcnak a küzdelmét, a saját magammal való elemi küzdelemnek ez volt az első terepe. Körülbelül 26-27 éves voltam, amikor először kezdtem örülni annak, hogy férfi vagyok. És azt tudom mondani, hogy akkor fedeztem föl, hogy tulajdonképpen ha ez a férfiasság nem volna bennem, akkor meg sem mozdulnék. Tehát, hogy tulajdonképpen most is ez hajt engem, hogy így beszéljem. Elképesztő volt azt tapasztalni, hogy amit eddig úgy éreztem, hogy ellenség, rádöbbentem arra, hogy nem ellenség, hanem én vagyok.
A késztetések, akár a férfi vagy női létből fakadó, mi a férfi létből fakadóról tudunk hitelesebben beszélni. És nem csak a táplálékkal kapcsolatos, hanem minden ilyen sóvárgással kapcsolatos élmény az fiatal, elszánt keresztényeket, szerzeteseket a lelki élet útjának az elején, és akkor itt én általános alannyal fogalmazok, de magamat mindenképpen beleértem ebbe az általános alanyba. A lelki élet útjának elején azzal kecsegteti, amit itt már az András mondott, említett, hogy itt van valami, amire nemet kell mondani, amit le kell győzni, amit ki kell iktatni. Ilyen értelemben az aszkézis, ami egyébként a görög eredeti szó, az aszkézis az gyakorlást jelent, a gyakorlás, a szerzetesi úton, de mondhatni, hogy a keresztény úton, az egyfajta teljesítmény is. Valóban annak a harcosnak az útja, aki fogja az eszközöket és minden erejével legyőzi ezeket az elemi módon közeledő vágyakat. És én azt gondolom, hogy ez egy borzasztó fontos tapasztalat. Azt hiszem, hogy elkerülhetetlen a lelki élet útján a teljesítménynek ez a fajta keresése, és időről időre győzelmeknek a felmutatása, időről időre pedig hát a csatamezőn való elbukásnak a tapasztalata is aztán hozzájárul ehhez, de hogy én ezt egy olyan kihagyhatatlan lépésnek tartom, ami nélkül nincs tovább.
Nagyon fontos nekem az a tapasztalat, hogy nem csak szexuális vágy, hanem maga az agresszió, vagy az erőkifejtés, vagy a győzelemnek a teljesítmény megfelelésének amikor vágya is nagyon erős bennem. És nagyon fontos volt nekem az, amikor először lementem egy olyan edzőterembe, ahol harcolni kellett. Egy harcművészetnek a helyszíne volt, és ez nagyon fontos nekem, hogy valahogy ez egy művészet. Művészet azt jelenti, hogy valamit szeretne szimbolizálni, és nagyon megrendített az, hogy az a belső küzdelem, amit így ezekkel a vágyaimmal belül a magányomban így megküzdöttem, vagy elszenvedtem, azok megtestesülnek egy ilyen küzdelemben, ahol szemben van a másik, akit tulajdonképpen nem egy jelenség, akit el kell pusztítani, magam férfiassága se olyan, amit el kell pusztítani, de valahogy meg kell küzdeni, neki is kell menni, de segíteni is kell abban, hogy ő is jó harcos legyen. És akkor ez egy nagyon fontos ilyen fizikai tapasztalat, mert hogy ezek jutottak el egyáltalán hozzám. Tehát, hogy ez nagyon fontos tapasztalat volt számomra, hogy valahogy egy olyan nem keresztény helyzetben, ahol csípeljük egymást, ott valami olyasmi történik, amit én belül csinálok. Amin keresztül szeretnénk előre jutni. És ez visszahatott rám. És aztán el is kezdtem tanítani fiatalokat, diákokat, ilyen arcművészetre, és nagyon izgalmas volt látni, vagy hallani. Én megkérdeztem, hogy mire jó ez nekik. Most nem azt mondták, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen képességeim, hogyha az utcán találkozom valakivel, akkor tudok mit csinálni, hanem azt mondták, hogy összeszedettebbek lettünk, és az adott pillanatban sokkal több mindent tudunk mozgósítani a megoldás, hogy a helyzet megélésének az érdekében, mint ezt nem csináltuk volna. Tehát a készenlét lett az, ami a hozadéka ennek a hasznak, és nem a gyilkolásnak a képesség.
Én szívesen felmutatok egy sportteljesítményt, ha így a küzdő sportoknál vagyunk. Mondtuk, hogy mi itt két nagyon különböző ember vagyunk, és én inkább a zsákmányállatoknak a kategóriájába tartozom, és ezért szeretek futni. És mindig is szerettem, gyerekkoromban tájfutó voltam, aztán így az élet közepi, hát mindenféle események, meg a barátaim voltak azok, akik a futáshoz visszavittek. Ilyen hobbi szinten csináltam, tehát hogyha valaki futó között, akkor ezúton is bocsánatot kérek, de hogy 42 éves voltam, és akkor elhatároztam, hogy na 42 év, akkor a maratont ebben az évben meg fogom csinálni, és nekem a maratonnak a lefutása volt egy olyan tapasztalat, ami ugyancsak nagyon elemi szinten engedett átélnem valamit. Nem mondom, hogy én ebből ilyen borzasztó nagy élettanulságokat vontam volna le, inkább megjelent valami abból, ami egyébként is történt velem a futásban. És nem tudom, hogy ha van önök között már, aki futott maratont, akkor van erről tapasztalata. Szokták mondani, hogy a 31-2. Kilométer után fogy el a lelkesedés. Nekem is addig kitartotta mindenféle hormon, ami felszabadult, 25-6 kilométernél én éreztem magamat a világ királyának, hogy még mindig megy, és az egyik frissítő pont után 32 kilométernél azt éreztem, hogy nem tudom, hogy fogom ezt végigcsinálni. Iszonyúan fájt a csípőm, és minden megtett lépés olyan fájdalmat okozott, amiről én azt gondoltam, hogy ezt nem lehet végig kibírni. Én ezt nem fogom tudni végigcsinálni. És tulajdonképpen nem is volt bennem egy ilyen elszánás, hogy jó, mondjuk annyi volt bennem, hogy ott voltak a barátaim, és mondom, hát csak nem fogom feladni. És akkor ez is egy izgalmas dolog, hogy az ember a többiekre való tekintettel azt mondja, hogy hát csak nem fogom feladni, de hogy ezzel a fájdalommal együtt futni, és ezzel együtt, és nekem ez valami nagyon magányos teljesítmény volt, tehát azt éreztem, hogy bármi kívülről bejövő impulzus, a biztatás, a zene, az egyszerűen kizökkent abból, amit belül bennem most történik, hogy én így átdarálom magamat a kilométereken ebben a fennmaradóban, és hogy itt erről beszéltünk az Andrással a készület közben, hogy a fájdalom az egy milyen fontos tapasztalat a küzdelemben. És a nem múló fájdalom, mert ez egy olyan fájdalom volt, ami azon a 12 fennmaradó kilométeren keresztül végig elkísért. Bevallom, hogy az utolsó 500 métert ezt repülve tettem meg, tehát hogy ott ugyancsak valami újabb hormon termelődött, ami lehetővé tette ezt a tapasztalatot, meg hogy ilyen széle, a célfotót láttam magam, és ilyen iszonyú széles vigyorral futottam be a célba, ami majd akkor gondolom, hogy ez így a Mennyországnak a kapuját jelenti ennek a földi maratonnak a végét valamiképpen, de hogy ennek a fájdalomnak az átélése és a test, ennek egy ilyen különleges viszonya, ez váltott számomra nagyon tapinthatóvá.
Ezek a mi tapasztalataink nyilván kinek-kinek saját története van a saját testével, de valahogy az arra felfigyelni, hogy a vele való kapcsolat, küzdelem, és aztán az egymásra találás az. Tehát azt lehet mondani, hogy olyan tapasztalatok, amiket az imádsághoz lehet kötni. Azért fontos nekünk ezt elmondani, mert valami olyan elevi szimbólum, amit biztatunk mindenkit, hogy amit tapasztalt bármit a saját testével, annak az üzenetével az meghatározó.
Kedves hallgatóink, Fehérvári Őrs Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora, valamint Guba András, a Szapiencia Innováció és Hálózatok Intézetének vezetője beszélgetett. Már a kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Pap Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szerintem az egyháznak arra van jelen pillanatban szüksége, hogy újra fölfedezzük az evangéliumot, újra odalépjünk az ige köré. Ha ez a fajta nyitottságunk meg lenne, akkor én azt hiszem, hogy elképesztő Isten élményeket tapasztalnánk meg.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Hogy miben tapasztalta meg ezt az isteni vezettetést döntései során, gyermekkorától kezdve, feleségével közös, komoly dilemmáikon keresztül, hivatása alakulásában, Pongrác Máté Győr mémfőcsanaki lelkész osztja meg hallgatóinkkal.
Bár csak nagyon megáldaná, és kiszélesítenéd határaim, bár csak nagyon megáldaná.
Mai vendégünk Pongrácz Máté lesz. Máté, titeket feleségeddel a Covid időszaka alatt többen megismerhettek, nem csak kaposvári evangélikus lelkészként, hanem mint a vlogotok szereplői feleségeddel együtt. Nem tudom, hogy ott mennyire érezted, hogy megismernek igazán téged úgy, mint Pongrácz Máté. Most azzal kezdjük, hogy mi az a három vonás benned, vagy a három legfontosabb dolog, amit magadról te elmondanál?
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veled, és az nagy igazság, amit mondtál, hogy noha a vlogolás, meg a YouTube-on való jelenlét, az egy érdekes missziója volt a Covid időszakának, de igazából azért ezek a lehetőségek sosem mutatják meg azt pontosan, hogy ki is vagy te valójában a kamera túloldalán, és valószínűleg, hogy ez csak akkor derül ki, hogyha az ember személyesen megismer valakit. Én magam számára mindig azt fogalmazom meg, hogy három érték van az életemben. Az egyik az a családom, és ebben nyilván benne tartozik sok minden. Aztán az Isten, aki az egész életemet átfogja. És harmadik értékként pedig ott van az a hivatás, amit az Istentől kaptam. És hogyha egy picit úgy végig gondolja az ember ezt az egész háromságot, akkor azt lehet látni, hogy mindennek a mozgatója tulajdonképpen az Úristen, akinek minden egyes nap érzem, hogy terve van velem, hogy akarja, hogy az ő útján járjak, és hogy ebben olyan sok segítséget is ad nekem.
Mikor érezted azt először, hogy Isten neked fontossá válik, vagy téged elér egyáltalán?
Amikor a hitemről gondolkodok, akkor mindig arra döbbenek rá, hogy nekem nem volt olyan életszakaszom, amikor én az Istennel lelettem volna kapcsolatban. De nagyon megdöbbentő azt már felnőttként megtapasztalni, hogy ez viszont a családom szempontjából már nem teljesen igaz, hiszen édesanyám felnőttként találkozott az Istennek az örömhírével. Tulajdonképpen, amikor ő édesanyává vált, az az időszak volt számára az, amikor az Istennel szorosabb kapcsolatba került. ennek köszönhetem én is azt, hogy nekem már viszont egész életemben keresztül ott volt az Istennek a jelenléte, hiszen édesanyám ahogyan a hitében erősödött, és ahogyan egyre többet szeretett volna az Istenből megtapasztalni, a saját élettapasztalatát, meg a saját hit megélését azt kiárasztotta felénk is. Így egy ilyen folyamatot is láthattam magam előtt, hogy hogyan lehet hitre jutni, de ugyanakkor én emlékszem arra a kisgyerekként, hogy noha nem volt otthon minden este imádság, vagy nem voltak ilyenfajta rituálék, mégis miután közel éreztem magamat az Istenhez, édesanyámnak a hatására, kisgyerekként úgy magamtól összekulcsoltam a kezemet esténként, és elmondtam az Istennek azokat a dolgokat, amelyeket én akkor gyermekként fontosnak tartottam. Felnőttként úgy meg is lepődtem magamon, hogy én ezt miért csináltam, és aztán akkor indult Győrben a Péterfi evangélikus iskola. Olyan kisgimnazista voltam, aki második évfolyam, aki elindult. Megtapasztalhattuk ott a 90-es években, hogy olyan emberek hozták ezt az iskolát létre, akiknek nagyon komoly vágyuk volt az, hogy hitben nevelhessék az új generációt. És aztán, amikor a gimnáziumnak a végére értem, akkor eljött az a pillanat, hogy akkor most én mit akarok ezzel a sok-sok élménnyel, amit kaptam, mit akarok tenni. És én megrögzötten azt gondoltam, hogy politikusnak kell menjek, vagy szociológusnak, nagyon érdekeltek ezek a területek, de egyszer csak az Isten azt mondta, hogy nem ez a te utad.
Egy interjúban hallottam, hogy elmondtad, hogy Lévi elhívása története hogyan érintett meg téged. Tehát van egy saját történeted még azzal kapcsolatban, hogy Isten szolgálatába álltál, ha jól tudom.
Egyszerűen az az élmény van meg bennem, hogy az egyik pillanatban még az a tervem, hogy elmegyek szociológusnak, vagy politológiára, és a másik napon pedig hirtelnyében egy teljesen más út volt előttem. Én egy nagyon-nagyon fontos lelki irodalmat olvastam akkor, amely egy picit a teológiai látásomat formálta, és abban a Pröll professzor által írt könyvben találkoztam először azzal, hogy Jézus nem csak egy történelmi szereplő, vagy nem csak egy valaki, akiről nekem hallani kell, és valahova el kell helyeznem az életemben, hanem ő egy személyes megváltója az embernek, és hogy a hozzávaló tartozás az egy új minőséget jelentett az ember életében. Nyilván hallottam róla, mert tudtam, hogy Jézus kicsoda, tudtam, hogy Isten fia, tehát ezeket nyilván az ember megtanulta, de még nem képeztem magamban át, hogy ez ennél több is, mint hogy az ember megtanulja ezeket a hitigazságokat. És akkor ott azt mondtam az Istennek, hogy ha akarsz velem kezdeni valamit, akkor légy szíves, mondd el, hogy mit akarsz. És hogyha el tudsz engem képzelni a te szolgálatodba, akkor légy szíves. Itt az útmutató, már akkor is ugye volt ez a nagyon szép kis kiadvány az egyháznak, kinyitom az útmutatót a mai igénél, és légy szíves, adj egy jelet. És kinyitottam az útmutatót, és az volt odaírva, hogy Máté kövess engem. Ugye a Lévi elhívása. Ennél konkrétabb üzenetet nem nagyon közvetíthetett volna az Isten. Noha alapvetően nem tartom jónak, hogy így éljük le a hitéletünket, hogy az útmutatóból kinyitjuk, és akkor majd ő megmondja, hogy mi lesz a megoldás, de szerintem egyszer-egyszer az Isten is föl tudja ezt használni arra, hogy ilyen konkrétan is bele tud az életedbe lépni. És én akkor azt mondtam, hogy ennek az esélye, hogy a Biblia ki tudja hány ezer mondatából ez az egy pont azon az estén, amikor ezt kérem az Istentől, oda elém kerüljön, ennek a valószínűsége lehet, hogy kisebb, mint hogy ötös sem lesz a lottón. Ezért aztán nem tudtam kitérni előle, és azt mondtam az Istennek, hogy jó, akkor én ezt elfogadom, mert világos beszéd volt, és köszönöm neked.
Velem lennél, megóvnál minden bajtól. Velem lennél, megóvnál a fájdalomtól. Velem lennél, bárcsak nagyon megáldanál, és kiszélesítenéd határaim. Bárcsak nagyon megáldanál, és kiszélesítenéd határaim.
Miben épültél leginkább a teológián, amellett, hogy feleségedet is ott ismerted meg?
Igen, noha nagyon érdekes, hogy a Boglárkával tulajdonképpen mi már a teológia után lettünk egy pár, mert én márciusban befejeztem a teológiát, leadtam a szakdolgozatomat, és én elmentem egy ilyen gyakorlat előtti gyakorlatra Vas megyébe. És egyetlen egy embert ismertem a környéken, ő volt Boglárka, úgyhogy ezért aztán, amikor ő mindig hazajött a teológiáról, mindig megkerestem, hogy mondom, jó lenne, hogy esetleg találkoznánk, és tulajdonképpen így a teológia után alakult a mi kapcsolatunk, de talán nem is baj ez így, mert a teológiát én sokkal inkább arra tudtam használni, vagy úgy tudtam azt az 5 évet megélni, hogy nagyon-nagyon jó csapatunk volt. Mi több mint 20-an voltunk az évfolyamban, abból a nagyja az lelkész akart lenni, de így volt az előttünk, utánunk levő évfolyamokban is, és olyan nagy teológiai vitákat, beszélgetéseket tudtunk mi folytatni, és egymás hitéből, meg egymás tudásából épültünk, és rengeteg olyan dolgot magamba tudtam szívni, akár a különféle hitmegélések szempontjából is, amik nekem addig nem voltak ismertek, ezért aztán nagyon hálás vagyok ezért is az Istennek.
Az első szolgálati helyetek volt Bogival Kaposvár?
Nem, hanem Bobán voltam így ebben a kis gyakorlati évben, talán egy fél évet töltöttem ott, utána elmentem én Németországba ösztöndíjra, és utána visszakerülve Kaposvárra helyeztek 6. évesnek, aztán utána elkerültem Nagy Alásony Dabrony Nemesszalóki Társult Evangélikus Egyházközségbe, ott 1 évet szolgálhattam, és aztán utána 1 év múlva kerültünk vissza Kaposvárra, miután én már ott 1 évet voltam gyakorlaton, ezért a gyülekezet visszahívott, tehát nekünk az ismerkedésünknek a 4-5 év az nagyon kalandos volt, mert folyamatosan változtattuk a helyzetünket, de valószínűleg ennek is volt jelentősége. Nagyon nehéz volt nyilván az első egy év, amikor én Németországban voltam, Boglárka még itt tanult a teológián, de az is olyan fontos volt, mert megmutatta a számunkra, hogy fontosak vagyunk annyira egymásnak, hogy még a távolság ellenére is kitartsunk. Aztán szépen lassan, ugyan a Bogi elvégezte a teológiát, Kaposvár lett az otthonunk.
Hogy indult a közös életetek, a házasságotok és a lelkészi munkátok?
Szemrei János püspök egy nagyon-nagyon jó gyülekezetet épített Kaposváron, amely nagyon lelki gyülekezet volt. Én azt tűztem ki célként, hogy amit ő kialakított, azt szeretném tovább építeni, és ha Isten ebben segít, akkor ez az út legyen az, ami az én utam, aztán a Bogi útja is. És hála Istennek egy nagyon jó kapcsolat alakult ki a gyülekezet, a város és köztünk. Azt tapasztaltuk meg az ott több mint 10 évet eltöltött időszakunkban, hogy mindig előre tudtunk lépni. És tulajdonképpen a Covid volt az, ami aztán nyilván ezt olyan értelemben lezárta. Ugye mi akkor utána eljöttünk Kaposvárról, de olyan jó megtapasztalni azt, hogy mind a két lelkész, aki most ott szolgál, annak a gyülekezetnek az energiáiból táplálkozva tudták elvégezni a teológiát, találtak rá az Isten, és aztán érkeznek vissza a saját közösségükbe, mint pásztorok.
Nem rejtitek véka alá, hogy nem volt egyszerű a gyermekvállalásotok. Úgy tudom, hogy ilyen irányban folynak most a tanulmányaid is. Beszélgessünk kicsit erről.
Kaposvár abszolút az az időszaka volt az életünknek, amikor összeházasodtunk és szerettünk volna családdá válni, de nyilván hamar észrevettük azt a házasságkötésünk után, hogy ez nekünk nem olyan egyszerű, mint ahogyan a környezetünkben akár láttuk. 1-2 év eltelt, vagy akár több is, elkezdtünk orvosi vizsgálatokra járni, és kiderült, hogy természetes úton nem lehet nekünk gyermekünk. Ez egy nagyon izgalmas dolog a személyes életünk szempontjából, mert az ember megtapasztalja az örömökben, a sikerekben az Istennek a jelenlétét, de amikor jönnek a nehéz pillanatok, meg nehéz élethelyzetek, amelyek akár egy egész életútra befolyást gyakorolnak, akkor nagy kérdése volt az életemnek, hogy van ott is ott van az Isten. És hogyha visszagondolunk a gyermek utáni vágy időszakára, akkor azt tapasztaljuk újra és újra, és ezt beszélgetjük Bogival, hogy olyan közel volt hozzánk az Isten, amilyen közel még addig soha. Mert hogy föl kellett tennünk azt a kérdést magunknak, hogy házaspár vagyunk, de mi van, hogyha nem lesz gyermekünk? És nagyon vágytunk pedig arra, hogy legyen. És azt mondtuk Bogival hosszú imádságok után, közös imádságok után, hogy mi ezt az Isten elé tesszük. És hogyha ő azt akarja, hogy legyen gyermekünk, akkor ő ennek az útját meg fogja nekünk adni. Ha azt akarja, hogy ne legyen gyermekünk, akkor pedig körülvesznek minket a hittanosok, hétvégente ott voltak a parókián az ifisek, akkor itt van az a rengeteg sok gyermek, akivel az Isten minket megajándékoz. De az Isten aztán nagyon hamar megmutatta számunkra azt, hogy neki van terve olyan értelemben is az életünkkel, hogy lehessünk édesapák, édesanyák, és ezt a mesterséges megtermékenyítésnek az útját kínálta fel számunkra.
Lélekangoló.
Ez is egy küzdelmes út. Házaspárként hogyan tudtátok válvetve végigélni, mert azért megtépázza a kapcsolatokat egy ilyen folyamat is, azt halljuk.
Megtépázza a kapcsolatokat ez a folyamat, és főképpen azért nehéz, mert nagyon sok az előítélet, meg a különféle prekoncepció ezzel kapcsolatban, illetve a saját önértékelésedet is nagyon keményen érinti a helyzet, és főképp a hölgyek oldaláról. Egy fiatal asszonynak azt mondani, hogy nem lehet gyermeked, ő ezt nagyon-nagyon nehezen tudja megélni, és hogyha a férfi nincs ott mellette, és nem vállal legalább akkor a felelősséget ebből, akkor nagyon magára tud maradni egy házastárs, és bizony akár még a szakítás vagy a válás is megtörténhet. Ezért aztán mi az elején elmondtuk egymásnak Bogival, hogy nem ő vagy nem az én hibám, ezt nem szabad így kommunikálnunk soha. Ez egy közös feladat, amit meg kell oldanunk, és amikor ő érezte úgy, hogy nehéz, és talán úgy érezte, hogy valamiért nem tudja ezt az egészet elhordozni, akkor nekem kellett emelnem őt. Amikor meg én éreztem úgy, akkor meg az ő kedvessége volt az, ami átsegített minket a nehézségeken. Mind a mellett, hogy az Isten folyamatosan ott kísérte az életünket, de azért mi azt elmondtuk magunknak, hogy mindenáron nem akarunk gyermeket. Tehát nem akarjuk azt, hogy valami olyan dolog süljön ki, ami nem az Istennek a terve. Nagyon megdöbbentett egyébként minket az elejétől kezdve az, ahogyan jó pár lelkész, nem feltétlenül az evangélikus oldalról hozzánk állt, vagy a kérdéshez állt, sok esetben nagyon, nagyon elítélően, de ugyanakkor pedig az is nagyon sokat adott, amikor pont az ellenkezőjét is megtapasztalhattuk. Tehát én nagyon-nagyon kettős érzések uralkodtak bennünk. Sokan mondták, hogy ez bűn, amit mi véghez viszünk, és az Istennek ez nem az útja. És pontosan ezért kezdtem el én ezt kutatni és a teológián ezt a témát, mert ha nekünk nem lett volna olyan mély hitünk, meg olyan fajta teológiai ismeretanyagunk, amellyel rendelkeztünk, akkor azért nagyon gyorsan el tudtak volna minket bizonytalanítani, és akár olyan fajta bűntudat is kialakulhatott volna bennünk, ami nem biztos, hogy egészséges, és hogy ezt egyrészt teológiai, és az ember meg tudja indokolni, hogy mit miért tesz, másrészt pedig egy óriási tapasztalata volt számunkra az egész eljárásnak, hogy olyan közel volt az Isten hozzánk, hogy egyszerűen ez igazolta szinte személyesen számunkra azt, hogy ez ugyanúgy az Isten útja, mint olyan sok gyógymód, amellyel az Isten megpróbálja az emberek életét javítani és segíteni. Nagyon-nagyon sok olyan kérdése van azért ennek az eljárásnak, ami fontos teológiai kérdéseket vet fel, hosszabb lelki megterhelést is tud adni egy-egy olyan kérdés, amelyet nem biztos, hogy jól vagy egyáltalán nem kommunikál az egyház. Többek között mondjuk a megmaradó embrióknak a kérdése ilyen, melyik ugye megtermékenyült, de nem lett beültetve. Nekünk az Isten ezt a lelkiismereti dilemmát feloldotta azzal, hogy mi mindazt a megtermékenyült embriót be tudtuk ültetni, aki ebben az eljárásban létrejött, de ez nagy teher a családok számára. Emlékszem arra, amikor elénk tettek egy papírt, hogy akkor most döntsünk a megmaradó embrióknak a sorsáról. Mi a jó válasz? Megsemmisíteni? Lefagyasztani? Vagy odaadományozni valakinek? Ezt nem tudom, hogy egy pár el tudja dönteni ott hirtelen, segítség nélkül. Ezért én nekem a doktori munkámnak az egyik nagyon fontos tanúsága, hogy sokkal nagyobb lelkigondozói, meg szakmai hátteret kellene odaadni a pároknak, hogy olyan döntéseket tudjanak hozni, amely megalapozott döntés, és nem egy hirtelen kényszerhelyzetnek az eredménye.
Mennyire tette tudatosabbá a te utadat Istennel, vagy a ti kapcsolatotokat, vagy a döntéseiteket, ez a folyamat egyéb kérdésekben, ezt a felelősséget gondolom, már jobban átgondoljátok az életetek más területein is.
Egyértelműen, és arra döbbentünk rá, hogy mi csak egy szeletét éltük meg az élet nehézségének, de miután láttuk ennek az egész helyzetnek, mert áttéltük az összetett voltát, és akár a lelki nehézségeit, így nyilván egészen máshogyan tudunk viszonyulni azokhoz, akik hozzánk jönnek és segítséget kérnek, hiszen mi is megtapasztaltuk a mélységet, az elhagyatottságot, a kitaszítottságot, és a sok esetben a tanácstalanságot, az utak helyességét illetően. Én azt hiszem, hogy ez a fajta beleérző képesség elengedhetetlen a mai lelki gondozói vagy a lelkészi szolgálatban, hogy képesek legyünk észlelni azt, hogy rengeteg gond, baj van a világban, és hogy ezeket ne félváról vegyük, hanem komolyan Isten elé téve. Én azt hiszem, hogy akár a házasság összefüggésében is beszélhetünk erről. Hogy olyan könnyen gondoljuk azt, hogy megvan az esküvő, és megy minden a maga útján, de ez nem igaz. Rengeteg baj, nehézség éri el az embert, a házasságokat, és olyan tanástalanok sokszor a párok, az emberek, és olyan sokszor a rossz döntést választják, mert nincsen mögöttük az a segítő közösség, ahol akár erőt tudnak meríteni. Mi ezért is szervezünk folyamatosan házasságokra fókuszáló alkalmakat a gyülekezetben is, gyülekezeti hétvégéket, ahol a házaspárok, a családok együtt tudnak lenni. Szükséges az, hogy a családoknak legyenek olyan találkozási pontjaik, ahol tudnak egymással beszélgetni, ahol rádöbbennek arra, hogy azokkal, amikkel én küzdök, azokkal más is küzd. A mai modern gyülekezetnek az egyik alapvető feladata az is, hogy egyfajta ilyen segítő közösségként jelenjen meg, akár a házasságok, akár a bajba jutottak összefüggésében.
Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én bennem? Bízzál én lelkem, bízzál.
Vendégünk a Lélekhangoló evangélikus műsorban Pongrácz Máté evangélikus lelkész. Az Evangélikus Egyház evangelizációs és missziói bizottságának elnöke lettél. Hogyan fogod ezt a lelkészi csapatot motiválni, vagy merre szeretnéd, hogy haladjatok?
Nagyon izgalmas új kihívás ez az én egyéni életemben is. Az ifjúsági bizottságnak voltam eddig a tagja, és azt nagyon-nagyon szerettem csinálni. Szélrózsát szervezhettem. De igazából, amikor úgy végig gondoltam azt, hogy mi az, amire az Isten talán tud használni, arra jöttem rá, hogy talán nekem is egy picit el kell engednem már az ifjúságnak a világát, sokkal inkább a missziónak azon területére összpontosítani, ahol az én generációm is megtalálható. És azt fogalmaztam meg így magamnak elsőként, hogy ha szeretnénk, hogy ez a bizottság tényleg tudja az egyháznak a missziói, meg evangelizációs életét segíteni, akkor az első és legfontosabb, hogy valahogyan a bizottság megismerje a tagjait, ez az egész kis csapat tényleg csapattá kovácsolódhasson. Szeretnénk egy kis hétvégét is szervezni, ahol együtt leszünk, beszélgetni tudunk, egyrészt megismerhetni azt, hogy ki hogyan gondolkodik a misszióról. Hogy mit értünk mögötte, azért az sokkal összetettebb, és nem is vagyok biztos abban, hogy mindenki ugyanazt érti ez alatt a kifejezés alatt. Úgyhogy egy ilyen tervem van, hogy egy picit tisztázzuk azt, hogy ki mit gondol önmagáról, az Istennel való kapcsolatáról, a misszió összefüggésében, és aztán az az én nagy álmom, hogy hozzá tudunk járulni legalább az elkövetkező 6 évben ahhoz, hogy intenzívebben elkezdődhessen az egyházban egy olyan fajta munka, amelynek a központjában az evangelizáció áll. Tehát az, hogy minél több ember újra megismerhesse, vagy meghallhassa az Istennek a hívását, mert én azt érzékelem, hogy egy pici fásultság, egy megfáradás van az egyháznak a számtalan területén. Szerintem az egyháznak arra van jelen pillanatban szüksége, hogy újra fölfedezzük az evangéliumot, újra odalépjünk az ige köré. Ha ez a fajta nyitottságunk meg lenne, akkor én azt hiszem, hogy elképesztő Isten élményeket tapasztalnánk meg. Sok esetben már ilyen kis lövész árkokat is kialakítottunk. Én vagyok ennek a teológiai rendszernek a híve, én vagyok annak az iránynak a híve, és akkor az enyém az, ami igaz. És én meg azt tapasztaltam meg az életemben, hogy akkor vagyok igazán közel az Istenhez, hogyha nem kötelezedek el különféle irányok mellett, hanem merem azt mondani, hogy Isten, légy szíves, te legyél az, aki az én utamat irányítod, és ha kell, akkor változtass meg az igéd által.
Ez is egy irányt jelent, nem? Egy Istenhez való függőségi kapcsolatnak a vágyát. Milyen élményed van legutóbb, amiben Isten így vezetett?
Igazad van, hogy ez is egyfajta irány, amit én most elmondtam, de akkor ennek egyfajta megnyilvánulásáról hadd meséljek. Én sokáig nem értettem azt, hogy miért tartják fontosnak bizonyos lelkészek, hogy ilyen régi igehirdetéseket föltegyenek a netre, és akkor azt lehessen olvasni. Mert azt hittem, hogy az igehirdetésnek a lényege az, hogy ott akkor, amikor vagy, szólaljon meg, aztán utána nincsen már ereje. Most nyilván nem ennyire szélsőségesen gondoltam ezt, és a Túróci Alapítvány földolgozza Túróci püspöknek a régi igehirdetéseit, és eljutottak hozzám is egy olyan igehirdetést, amely Ménfőcsanakon szólalt meg 57 márciusában, amikor is a Ménfőcsanaki, tehát az én gyülekezetem úgy döntött, hogy templomot épít. És amikor elolvastam ezt az igehirdetést, olyan mélyen megérintett az Isten általa, hogy például nekem ez egy nagy felismerésem volt, hogy az, amiben én gondolkodtam addig, hogy mindig az aktuális dolgok azok, amik az értékesek, hogy ez nem igaz. Csak kérdés az, hogy nyitott vagyok-e ezekre a másfajta megszólításokra. Ebben a prédikációban Túróci püspök kiállt a kis fiatal Ménfőcsanaki gyülekezet elé a forradalom leverése után pár hónappal, és azt az igét hozta nekik, egy elvett evangélikus iskolának a termében gyűltek össze, tehát egészen döbbenetes a kontextusa a helyzetnek, és ahelyett, hogy elkezdte volna őket vigasztalni, bátorítani, erősíteni, hogy milyen ügyesek vagytok, hogy ti templomot akartok építeni, ehelyett azt mondta el nekik, hogy Noé, amikor kilépett a bárkából, akkor neki az első és legfontosabb dolga az volt, hogy oltárt építsen. És eddig talán még tudtak ők is a Ménfőcsanakiak azonosulni, hiszen ők is oltárt akartak építeni, és templomot. De utána Túróci püspök azzal folytatta, hogy ez nem könnyű feladat. És az Isten nagyon-nagyon sok esetben ott lesz veletek, de a világ meg az élet az nem fog titeket támogatni. És vajon akkor is lesz-e kedvetek templomot építeni, amikor elfogyott a pénzetek, elfogyott a félretett téglátok, és azt mondja, hogy de ha még véletlenül sikerül is templomot építenetek, vajon el fogtok-e jönni abba a templomba minden héten? Tehát csak addig fontos nektek, amíg megépítitek, vagy utána is fontos lesz-e? És az engem annyira megdöbbentett ez a fajta nyíltsága a püspök úr prédikációjának, és azon gondolkodtam el, hogy nem az a baj sokszor a mai világban, hogy mi nem merünk ennyire nyíltak lenni. Hogy mindig úgy szeretünk mindent elsimítani, meg elsikálni. És az Istennel való kapcsolatunkban is sok esetben ilyenek vagyunk. Nem akarunk nagyon komolyak lenni, nagyon mélyen belemenni, jobb ott a felszínen kapirgálni. És ez a prédikáció számomra megmutatta azt, hogy az Isten nem azt várja tőlünk, hogy mindig csak a jó dolgokat hangsúlyozunk, hanem bizony ki kell mondani azt is, hogyha az életünkben válság van, baj van, hogyha a zsákutcában vagyunk, hogyha valami bűn, akkor az bűnnek kell nevezni, nem kell tőle félni. De ugyanakkor ott kell lennie a kommunikációnkban folyamatosan annak, hogy nem vagyunk egyedülhagyva. Még a bűneinkben sem vagyunk egyedülhagyva, a legnehezebb helyzetekben sem vagyunk egyedülhagyva, mert mindig ott van velünk az Isten. Tehát nekem ez egy ilyen nagyon új élmény, noha egy 65 éves prédikációról van szó, megtapasztalni azt, hogy a régi világban micsoda értékes gondolatok fogalmazottak meg, és mennyire aktuális mind a mai napig, amit mondjuk ez a püspök úr 65 évvel ezelőtt megfogalmazott.
Lélekhangoló. Az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló. Lélekhangoló.
Pongrácz Mátét hallhatták, aki Győr Ménfőcsanak evangélikus lelkésze, egyházunk megújult evangélizációs és missziói bizottságának elnöke. Pongrácné Győri Boglárkával, szintén lelkész feleségével készült vlogjaik megtalálhatók az interneten Vlográcék név alatt. Beszélgetésünk is újra hallgatható honlapunkon a missio.lutheran.hu cím alatt. Szeretettel ajánljuk az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornájának és lélekhangoló Spotify podcastunknak a követését is. Visszajelzéseiket megírhatják nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. Már a szeretettel búcsúzik a lélekhangoló, erős vár a mi Istenünk.
Isten elküldte értünk fiát, itt van a megületet, Jézus minket Istennek megvett. Menj, föld leborul, így zeng. Úr Jézus Krisztus,